Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikán héten közé tett új dokumentumában felhívta a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia lerombolhatja a bizalmat, amelyre a társadalmak épülnek, olvasható a Szentatya által jóváhagyott szövegben. Ferenc pápa gyakran áldozatául esik az álhíreknek és a manipulált fényképeknek, úgy véli, a mesterséges intelligenciát fel lehet használni az elmék manipulálására. Legutóbb a lemondásáról is terjedtek fiktív hírek. A pápa elismeri azáltal a hatalmas potenciálnak nevezett mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a főáramú AI alkalmazások feletti hatalom néhány nagyvállalat kezében való összpontosítása jelentős etikai aggályokat vet fel. Emellett fennáll a veszélye, hogy az emberi munka helyettesítésére használják, nem pedig kiegészítésére. Orbán Viktor részt vesz az uniós vezetők nem hivatalos Brüsszel ülésén is hétfőn, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az EU állam és kormányfői a brüsszeli Egmont palotában gyűlnek össze, ahol az európai védelemről fognak megbeszéléseket folytatni. A munkábédre Mark Rutte, a NATO főtitkára is meghívást kapott. Donald Trump újra választott amerikai elnök sikere azt jelentette, hogy vége a háború korszakának és a béke ideje jön, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a megváltozó körülmények hatással lesznek a vállalkozókra is többek között, amikor ő arról beszélt, hogy repülőrajt lesz, akkor tudta, hogyan áll a magyar gazdaság helyzete. A kormányfő közölte, elérjük az 1 millió forintos átlagfizetést, bíztató jel például, hogy már van 4000 olyan pedagógus, aki ezen összeg felett keres. Emlékeztetett, hogy amikor 1 millió új munkahelyet ígért 2010-ben, sokan cinikusak voltak, de sikerült elérni a célt. Szintén nagy eredménynek nevezte, hogy a magyar állampapírok után sikerült kifizetni a kamatot. Azt mondta, reális cél a középosztály megerősítése. Bízik benne, hogy az új növekedési korszakot majd mindenki érezni fogja. A bérek gyorsabban nőnek, mint az idősek ellátása, de a 13. havi nyugdíjjal valamennyire sikerült tartani a növekedésüket, jelentette ki a miniszterelnök, szavai szerint ezt Brüsszelből eltöröltetnék, de a jövőben is meg fogják védeni. Orbán Viktor arról is beszélt, Magyarország garanciákat kapott az Európai Bizottságtól arról, hogy az ukránok újra átengedik a területükön az orosz gázt, de ha ezt a megállapodást a bizottság nem tartja be, akkor a fél év múlva esedékes uniós döntés alkalmával a szankcióknak vége lesz. A külgazdaság és külügyminiszter a Magyarország és Spanyolország közötti kapcsolatok további fejlesztéséről tárgyalt spanyol kollégájával Madridban, kiemelve, hogy a gazdasági együttműködés csúcsokat döntött az elmúlt években. Szijjártó Péter szerint, ha van két kormány Európában, amely a politikai és az ideológiai kérdésekről totálisan eltérően gondolkodik, akkor az a magyar és a spanyol, a felek azonban ennek ellenére meg tudják őrizni kapcsolataikat a kölcsönös tisztelet talaján. Az európai gazdaság versenyképességének javítása fontos és közös érdekünk, hangsúlyozta. Erőteljes, jobboldali patrióta gazdaságpolitikai fordulatra van szükség az Európai Unióban, kizárólag ez állíthatná meg a kontinens versenyképességének zuhanását, amit az elmúlt évek elhibázott baloldali politikája okozott, közölte a társvezető később Lisszabonban. Ott a portugál patrióta Csegapárt vezetőivel folytatott egyeztetés Szijjártó Péter. Idén 754 milliárd forint adó és járulékkedvezmény marad a családoknál, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert elmondta, a családi SZIA kedvezmény két lépésben duplájára emelkedik, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességére idén 215 milliárd forintot fordítanak, a 30 év alatti anyákéra pedig 20 milliárdot. A négy gyermekes anyukák 52 milliárd forintból kapnak teljes SZIA mentességet. Megmaradt továbbra is az első házasok adókedvezménye, ami évente 60 ezer forint megtakarítás. Ezen felül vannak a lakhatást és otthonteremtés segítő támogatások, áfa visszatérítések, illetékkedvezmények és új lakóingatlanoknál kedvezményes 5%-os áfa. Országosan 44 iskola bombafenyegetés kapott délelőtt, az érintett intézményeket kiürítették, sehol sem találtak robbanóanyagot. Több iskola is jelentette, hogy tömeges akcióról van szó, a múlt hét után ismét. Az Eduline információi szerint bombariadó volt egri és miskolci iskolákban is többek között. Heves és Pest vármegyében is megjelent a madárinfluenza, emiatt több ezres lúdállományokat kell felszámolni, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal az MT-vel. A vizsgálatok szerint két településen, Hevesen és Gödöllőn jelent meg a vírus. A járványügyi nyomozást megkezdték, a fertőzött állományok körül kijelölték a védő és a megfigyelési körzetet. Végül az időjárásról. Általában sokat csüt majd a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán +7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Születésének 174. évfordulója alkalmából emlékeztek a Miskolci Felvidékház szervezésében Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére. A most következő percekben a helyszínen készített hangképes összeállításomat hallják. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Pósa Juditot és Gyurán Ágnest, a Pósa Lajos Társaság elnökét és alelnökét, valamint Páko Máriát, a Mákvirágok Együttes vezetőjét. Néhány perccel ezelőtt ért véget egy nagyon szép előadás, amelyben gazdagabbak lettünk Pósa Lajos életével kapcsolatosan. Az ön vezeték neve is Pósa, gondolom nem véletlenül.
Nem, oldalagi leszármazottak vagyunk mind a ketten Gyurán Ágnessel.
Mondhatjuk úgy, hogy Pósa Lajos
szép unokahugai.
Igen. Mit is lehet róla tudnunk csak röviden azok számára, akik keveset hallottak róla? Ő volt a gyermekirodalom megteremtője, ezt mindenképpen kijelenthetjük, minden túlzás nélkül.
Igen. Ez az egyik érdeme, másik érdeme pedig talán az, hogy felfedezte Móra Ferencet a magyar gyermekirodalom számára. Szóval azt hiszem, hogy ez a kettő a legfontosabb, amit tudni kellene róla.
És mikor jött létre a Pósa Lajos Társaság, és milyen céllal?
A Pósa Lajos Társaság 2017-ben jött létre. Pósa Lajos munkásságát, életét bemutattandó, és mivel, hogy felvidéki társaságról van szó, a magyar kultúra ápolása és terjesztése is a célunk.
És önök most ezt tették itt a Miskolci Galéria első emeleti termében, hiszen életét bemutatta, valamint az életével kapcsolatos szövegeket is, részleteket is megjelenítették. Milyen részletek is hangzottak el egészen pontosan?
Hát akkor, mikor Dankó Pistával összeismerkedett, ez volt az egyik, másik Rőrinczy György tollából, akkor, amikor Vágó Pál nem adta el a saját szülőházát egy Pósa versnek köszönhetően, és még Mikszatkalma levele.
Részletek hangzottak el az előadásban, nem véletlenül az Én újságom című gyermekalbumról is szó volt, hiszen Pósa Lajosnak nyugodtan kijelenthetem, ez az egyik főműve volt.
Így van, 1889-ben jelent meg az első száma ennek a lapnak, és Benedek Elekkel együtt kezdték el szerkeszteni. Pósa Lajos teljesen haláláig szerkesztette ezt az újságot, és van nekünk egy, a Pósa Lajos Társaságnak egy gyermekfoglalkozásunk, aminek a címe Pósa bácsi szerkesztősége, és a gyerekekhez ezt a lapot, a benne lévő verseket, meséket, játékokat, rejtvényeket hozzuk közelebb, és ismertetjük meg velük.
Volt olyan időszak, amikor Pósa Lajosról kevesebbet hallottak az emberek. Nem volt róla szabad annyit beszélni, de a Pósa Lajos Társaságnak köszönhetően ez mára már nagyon megváltozott. Hatalmas számokat említettek itt az előadásban, hogy honnan, hova fejlődtek az önök kezdeményezésének köszönhetően.
Nem csak a mi kezdeményezésünknek köszönhetően, hanem a falunak is köszönhetően, ugyanis Radnót, a szülőfalu, az sosem felejtkezett meg Pósáról, akármilyen időszak is volt. A kultúra Radnótban mindig fejlett volt, és tulajdonképpen a verseit verselték, mondták, használtak, tehát a szülőfalu nem feledkezett meg Pósáról soha. 2000-ben aztán a 150. évfordulóján, tehát Pósa születésének a 150. évfordulóján egy nagy ünnepséget rendeztek, és elkezdődött Pósának az ébresztése. És a halálának az évfordulóján 2014-ben pedig egy rendezvénysorozat valósult meg. Nagyon-nagyon sok helyszínen, majdnem 70 helyszínen, 4 országban, és tulajdonképpen hát azt is hozzáteszem, hogy egy fillér nélkül, mert nem volt támogatás erre az emlékévre, sehonnan nem kaptunk pénzt, de viszont nagyon nagy lelkesedéssel csináltuk végig, mert hát nagyon sok helyen visszhangra talált ez a mi hangunk. És ebből adódott aztán az, hogy később 2017-ben a Pósa Lajos Társaság megalakult, mert hogy ez a lelkes garda tovább vitte a tüzet, és tulajdonképpen nem szerettük volna, hogyha ez teljesen kihűl.
Páko Máriához fordulok. Egy nagyon szép zenei, szó szerint kiegészítéssel tették színesebbé és méltóvá szépé ezt az előadást. Pósa Lajos megzenésített versei hangzottak el az előadáson. Most mit is lehet tudnunk a Mákvirágok együttesről?
A Mákvirágok együttes tagjai nálam tanultak a gitározás alapjait örömzene műhelyemben, és azóta ugye a Tompa Mihály országos versenyén van egy ezüst és van egy aranysávunk.
Szívből gratulálok ehhez az elismeréshez, valamint Pósa Lajos versei is fontosak az önök számára, hiszen számos Pósa Lajos verset megzenésítettek.
Igen, nagyon fontos, mert nagyon mély nemzeti érzelmeket tartalmaznak ezek a versek, és én nagyon fontosnak tartom, hogy a hovatartozásuk ne legyen kételyes, vagyis tudják a gyerekek, hogy hova tartoznak, főleg ugye felvidéken élünk, hogy magyarok vagyunk. Ez nagyon fontos számomra.
Valóban ezt ki is emelték itt a kedves műsorvezető hölgy is. Az önök szájából, az önök előadásában hallani azt, hogy magyar vagyok, sokkal többet jelent, mint hogy itt Magyarországon elénekeljük, hogy magyar vagyok. Nekünk is fontos, de önöknek határon túl ez még többet jelent. Kijelenteni ezt a mondatot és elénekelni, hogy magyar vagyok.
Ez így van, mert önöknek adott helyzet, hogy magyarok, de nekünk azért minden nap meg kell harcolni ezekért a dolgokért, és picit más értelmet vonz magával ez a szó, hogy magyar vagyok. Sokkal mélyebbeket szerintem, és nehéz néha ezeket a dolgokat énekelni. De én azt hiszem, hogy ezeket a verseket, amikor énekeljük, ezeket a nemzeti érzéseket a gyerekekben megerősítik. Ezek a mondatok, ezek a versek, ezek a dalok, amiket zenésítek.
Apropó, ha már megzenésítés, az ön megzenésítései ezek a dalok?
Igen, mindegyik.
Szívből gratulálok. Élvezett hallgatni, kedves hölgyem, csak azt tudom mondani, ebből majd ízelítőt is adunk a kedves hallgatóknak, mert hogy rögzítettem az önök által előadott énekeket, és meghallgatjuk majd a riportban. Végezetül gratulálok a tehetséges gyermekeihez is, hiszen valóban ők is szívvel, lélekkel zenélnek. Én ezt láttam itt a helyszínen.
Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, hát nélkülük ez nem menne, így mondom, és nagyon örülök, hogy ennyi lelkes és tehetséges gyereket gyűjtöttem magam köré, akik ilyen lelkesedéssel csinálják ezeket a csodálatos dolgokat, verseket.
Köszönöm szépen önnek a riportot, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, és viszont örültem.
Én is. Ha már az elmúlt percekben megemlítettük a Magyar vagyok című Pósa Lajos verset, akkor a folytatásban javaslom, most hallgassuk meg ennek a versnek a megzenésített változatát. A Mákvirágok együttes előadásában az együttes tagjai név szerint Kovács Dorina, Tóth Tamás, Mikó Fruzsina, Mihály Benyámin és Dávid Máté. Vezetőjük pedig Páko Mária. Szóljon akkor a Magyar vagyok című Pósa Lajos vers Páko Mária által megzenésített változata. Pósa bácsi, így is emlegetjük gyakran Pósa Lajost. Nekem a legszebb emlékeim vele kapcsolatban a csodálatos köszöntők, gyermekversek, és nem utolsó sorban az imádságok, ha már a Szent István Rádió hullámosszain beszélgetünk. Olyan csodálatos imádságok, amelyeket mind a mai napig imádkozunk, de talán kevesen tudjuk, hogy éppen neki köszönhetjük.
Így van. Ha egy foglalkozást tartunk, vagy beszeretnénk mutatni, akkor megkérdezzük a közönséget, vagy a közösséget, amiben vagyunk, hogy ismerik-e Pósát. Hát persze az idősebbek bakolnak, hogy igen, ők ismerik, de a fiatalabbak nem annyira. De ha azt mondjuk, hogy ismerik-e ezt az imádságot, az Én Istenem, Jó Istenem kezdetű esti imádságunkat, akkor tulajdonképpen nagyon elcsodálkoznak, hogy éppen pont ő írta. Tehát valamiféleképpen a Kárpát-medencében ismerik Pósát ezen az imádságon keresztül. Aztán a régi református énekeskönyvben, ugye a Mennyben lakó Én Istenem című dicséret is megtalálható, és ezt is Pósa írta.
És mik a jövőbeli terveik, hiszen most itt vendégeskednek Miskolcon, gondolom, hogy a Pósa Lajos Társaság feladata nem zárul le itt, hanem vannak még jövőbeli terveik, mit szeretnének elérni?
Hát van egy Régy Lámpás című előadássorozatunk. Ez főleg az elnöknőnek az ötlete alapján, Pósa Judit ötlete alapján valósul meg, és oda nagyon-nagyon sok embert meg szoktunk hívni, aki valamiféleképpen kötődik Pósához, a Pósa asztalhoz, a társaság tagjaihoz, vagy egyéb szempontból, és hát ez egy kimeríthetetlen téma. A másik dolog, hogy a Pósa bácsi szerkesztősége gyermekfoglalkozás, annak is még csak az első részénél vagyunk, még mindenkivel csak megismertetjük ezt az első számot, de hát kimeríthetetlen kút ez a téma is, úgyhogy jöhetnek majd a következő részek, fejezetek ebben a történetben is.
A folytatásban ismét a Mákvirágok együttes énekel nekünk Pósa Lajos Szárazágon című versének megzenésített változatát hallják. Előadásában már megismerhettük Pósa Lajos életútját. Mondjuk el, hogy ő nagyon sok jeles és közismert költővel és íróval kapcsolatban volt. Kikkel is?
Magában a Pósa asztalban nagyon sok ismert személyiség volt. Feszti Árpád, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Ródi Sándor, Dankó Pista, Lányi Géza.
És ha már megemlítjük a Pósa asztalt, mi is volt egészen pontosan ez a Pósa asztal?
Pósa asztal egy baráti társaságnak mondhatnánk, ami még Szegeden alakult, de hogy Pósa felköltözött Budapestre, ott is az Orient szállóban működött. Eddig 200 személynél tartunk. Voltak itt színészek, művészek, szobrászok, politikusok, közéleti személyiségek, és egy nagyon vidám társaság volt. Egymást támogatták, különböző művészek megbeszélték, ott mint én mondjuk Zala György vagy Fadrósz, hogy Kabi milyen tervei vannak, és akkor ők elmondták a véleményüket, hogy véleményezték, kritizálták, jó hiszem ilyen, persze építő kritikánként, hogy mit, hogyan kellene, és ez egy nagyon érdekes társaság, mert mindent alávetettek a barátságnak, a szeretetnek, a támogatásnak, de politizálásba soha nem mentek bele, úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt a kulcsa annak, hogy ők ilyen jól kijöttek, ezt ajánlanom a mai társaságoknak is.
Tisztelték és inspirálták is egymást.
Igen, egyértelműen.
Teológiai tanulmányokat is folytatott Pósa Lajos. Igen. Előadásából. Igen. Ezt szeretném újra megemlíteni és idézni, valamint író is volt, de mégis milyen érdekes, hogy a gyermekirodalom és a gyermekek iránti szeretete volt a meghatározó, és elkezdett a gyermekeknek írni. Sőt, nekem nagyon tetszett, amikor megemlítette, hogy még arra is volt példa és precedens, hogy Jókai Mornak is visszaadta az írását, ha éppen az nem volt megfelelően és kellően a gyermekekhez szóló írás.
Igen, nagyon szigorú szerkesztő volt. Volt egy konkrét elképzelés, hogy hogy kell kinézni egy gyermeklapnak, és csak a tiszta forrást engedte, hogy tovább menjen ebbe a gyermeklapba a gyermekek felé, és próbálta őket úgy erkölcsileg irányítani, jót felé terelni, tanácsokat ellátni a szerkesztő bácsi postáján keresztül pláne ezekkel a levelezésekkel, és a gyermekirodalom felé Mikszát tanácsára fordult, de azt hiszem, hogy ez a balogvölgyi gömöri falucska Radnót, ez volt az a tiszta forrás, amiből őt tudott meríteni, és mindig csak jót és szépet ért. Próbált ezeket a gyerekeket megóvni minden rossztól, holott nagyon sok elhalálozással kapcsolatos hír volt ezekbe a gyermeklevelekbe, de ő támogatta őket, ő próbálta őket fölkarolni, de nem zárkózott el attól, hogy a világot lássak olyannak, amilyen. Például meghalt édesanyja, meghalt testvér Torokgyi és a többi által. Ott még akkor ugyebár nem volt háború, hála Istennek, úgyhogy őt ez Jóisten megkímélte attól, hogy a világ égést átélje. Úgyhogy ilyen boldog békebeli időben élt, de azt, amit átadott a gyerekeknek, ezt a történelemből, a mondákból, a magyar népmeségből merítette, és egy nagyon szép útra terelt őket, úgy gondolom.
Önhöz is felteszem a kérdést, azok a jellegzetes és csodálatosan szép Pósa bácsis imádságok, amelyekkel kapcsolatban nekem olyan szép gyermekkori emlékeim vannak. Csodálatosan szép imádságokat tudott írni.
Igen, gondolom, hogy ez a teológiai tanulmányoknak a hatása, és édesanyjának a hatása. Ez a mélyen hívő ember volt, és alázatot tanított másoknak is, és ő is alázatos volt.
Vele kapcsolatban meg kell említenünk az Én újságom című folyóirat volt ez?
Heti lap.
Hogyan szerkesztette ezt a heti lapot?
Ez rejtés számomra, hogy volt képes például ezekre a levelekre ilyen pontosan válaszolni, visszavezetve arra, hogy a múltkori leveletben azt írtad, hogy szóval hihetetlen kartotékájának kellett lenni, nem volt még számítógép, hogy ezt milyen módon kezelte. Nagyon jó emlékezetének kellett lenni, emlékező tehetségének, hogy pontosan tudta kivel, mivel, hogyan levelezgessen, és ahogy már mondtam, hogy Szegeden ez a jó barát gyermeklap, amit ő elindított, biztos egy nagyon jó tapasztalat volt arra, hogy kell ezt a gyermeklapot csinálni. Ott volt Benedekelek, és nagyon érdekes, hogy a magyar gyermekirodalom két megteremtője, úgymond, egy székely és egy felvidéki.
Valóban nagyon érdekes.
És azt hiszem, hogy ugyanaz volt Benedekelek, és őnél is ott volt a tiszta forrás, Pósánál is ott volt a tiszta forrás, és ebből tudtak meríteni. Ez volt a plusz, ami mondjuk egy budapestinek nem volt meg.
Sárospatak is fontos volt az életében.
Igen, nagyon fontos Sárospatak is, hát itt a tanulmányai, és ugyan nem minden tanárával jött ki jól, de mély nyomot hagyott benne Sárospatak, biztos vagyok benne, és ezek az imádságok nem véletlenül keletkeztek, és mindig is magukra, bizonyos tanárokra nem tekintett jó szemmel vissza, de általánosan Sárospatak, igen, Sárospatak a kedvencei közé tartozott, ugyanúgy, ahogy Szegedet is nagyon szerette, azt mondta, hogy második szülő hazája Szeged.
Hagyatékával ön rendelkezik, ha jól vettem ki a szavaiból, vagy ön is? Hagyatékával milyen relikviákat, milyen érdekességeket említene meg?
A hagyatékának a nagyobb része az Sárospatakon van, a református tudományos gyűjteményekben van elhelyezve, ami nem a közintézményekben van, az a család által nálam van, én örököltem meg. Hát mik vannak be ezekben? Vannak fényképek, vannak dedikált kötetek, nagyon érdekesek. Minden, amit mutattam is, hogy például Mikszatnak dedikált kötet, de van például olyan kötet, amit Pósának dedikáltak. Például Endrődi Sándor nem régen volt az évfordulója, vagy Szalvaitól, vagy Pap Zoltántól, Szabolcska Mihálytól dedikált kötetek, amik szerintem nagyon értékesek, de hát nekem számra másképp értékesek, mint másnak. Igazolványok, vasúti igazolványok. Az egész társaságnak volt első osztályra vasúti igazolványok, nagyon sokat utaztak, ott voltak szerintem minden Petőfi és Kossuth szoboravatáson, ő nagyon rajongott Kossuth Ferencék, tartotta is a kapcsolatot, még Kossuth Lajos fiával is, Kossuth Ferenccel. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek számomra, vagy megvan az imádságos könyve, szintén az ő imádságos könyve is ott van nálunk. Az én őságom bekötött kötetei ott vannak. Nem mind sajnos, mert hát a háború is megtépázta ezeket a dolgokat, úgyhogy azért is mondtam, hogyha valakinek van én őságom kötete, vagy olyan pósa kötet, amit úgy gondolja, hogy ő már nem kér, nem tart rá a számot, akkor mi nagyon szívesen átvesszük, ha van olyan évfolyam, ami nálunk nem lehető meg. Vagy esetleg kézirat, mert most is kaptunk kéziratot, leveleket, ami a Pósa családnak volt címezve. Úgyhogy ezek nagyon nagy értékek, és felhívom rá a figyelmet, hogy hozzánk.
Akkor végezetül nyugodtan elmondhatjuk a minket hallgató kedves hallgatóknak, hogy akikben felkeltettük az érdeklődést, a Pósa Lajos társasággal felvehetik a kapcsolatot, megkereshetik önöket a Facebookon, és ha szeretnének hozzájárulni a Pósa hagyaték gyarapításához, akkor ezt megtehetik.
Igen, nagyon szépen köszönnénk ezt a támogatást is. Egy idézettel szeretném befejezni, ami számra egyik a legfontosabb, hogy őseinknek érdemivel sohse dicsekedjé, csak úgy szép ez, ha valamit te is hozzátettél.
Az elmúlt percekben Pósa Judittal és Gyurán Ágnessel, a Pósa Lajos Társaság elnökével és alelnökével, az író szép unokahúgaival beszélgettem. Riportjaim közben pedig a Mákvirágok Együttes tagjai énekeltek nekünk Pákó Mária vezetésével. Az együttes tagjai pedig név szerint Kovács Dorina, Tóth Tamás, Mikó Fruzsina, Mihály Benyamin és Dávid Máté. Elhangzott hangképes összeállításomban a 174 éves született Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére emlékeztünk. Javaslom, hogy most ismételten énekeljen nekünk a Mákvirágok Együttes. Daluk címe: Nyisd ki rózsám az ablakod.
Thank you.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Egy új bemutató a Gárdonyi Géza Színházban, bár ez egy előbemutató, hogyha jól olvastam, Lőrendben a Fülököttek című vígjátéka. Hú, nagyon sok érdekeset olvastam előzetesben az előadásról, itt szakembereket is bevontak, hogy egyáltalán ugye a szereplők is, a rendező is jobban képbe legyen. Rácz Jani az egyik szereplő, főszereplő, nem tudom, hogy mennyire egyenrangú szerepek is, Baj József rendező, akivel most beszélgetek, de időközben majd érkezik Démonopoló Afrodité. Hát a Lököttekség, az elég sok mindent elárul. Lököttek fogják játszani ezt az előadást?
Igen. Igen, hát mi színész, az normális?
Hát aki elmegy színésznek, a soha.
Az már lökött. A Lököttek, ez egy nagyon jó szó, mert gyakorlatilag azt a bizonyos hajszálat, ami a úgymond normális embert, meg a kényszeres embert elválasztja egymástól, ez tényleg egy hajszál, és ami mondjuk a nézőkre, meg mindenkire vonatkozik, hogy ez a hajszál, ez mindig mindenkinél máshol van. Máshol van az elválasztás. Tehát vannak rigolyás emberek, ugye? Vagy miket szoktak még mondani? Bogaras, rigolyás, vagy becsípődött neki valami. És egy darabig van, akinél ezt elfogadjuk, mert már megszoktuk. Van, akin meg elkezdünk nevetni, mert már ő annyira nem tudja abba hagyni ezt az egészet. Tehát, hogy ilyen értelemben mindannyian lököttek vagyunk. Tehát amikor egy dallam, tehát amikor valahol Európáról beszéltünk, akkor ott napokig egy-egy dallam benne van az ember fejébe, még akkor is, amikor mosogat, vagy bármit csinál. Hát a Lököttek az tulajdonképpen ez, hogy ezek a bizonyos becsípődések, vagy ismétlődő gondolatok, ezeknél az embereknél egy kényszerítő erejű ismétlődés, amit nem tudnak leállítani, vagy nagyon nehezen tudnak leállítani.
Tulajdonképpen most az alapszituáció, az Lököttekről, önértelemben mondom, hogy betegekről, vagy legalábbis nem tudom, vélt valós betegekről szól, tehát hogy tényleg mi az, amiből kiindul ez a cselekmény?
Amiből kiindul a cselekmény, és ami a humor forrása, ez 1018 olyan filmet tudnánk most mondani, ami pontosan ezekről a kényszeres betegeknek a hétköznapi életben való viselkedéséről szól. Az alapszitu az, hogy 6 olyan ember, akinek teljesen különböző típusú kényszeres gondolata, cselekvése van, az segítségre szorul, elmegy a dokihoz, csak a váróteremben összegyűlik ez a 6 ember, és a doki meg nem jön. Tehát ez a történet, és akkor itt ezt a 6 embert szemléljük különböző helyzetekben.
Időközben megérkezett Affi Démonopoló Afrodité, és ugye Rácz Jani, akkor ti ketten szereplői vagytok az előadásnak, váróteremben vártok arra, hogy valaki mondjon valamit, hogy kell-e orvos, nem kell orvos, de ez az egész történet, ez így hogyan érint titeket? Mert igen, ez az őrület meg zseniség közötti határvonal, kinek mi a becsípődés? Nektek amúgy vannak ilyenek, ami miatt bármikor, akár holnap elmehetnétek pszichiáterhez?
Hát talán olyan súlyú probléma nincs, de ahogy elkezdtük a darabot, és ugye beszéltünk egy szakértővel is, azért úgy szép lassan ráeszméltem, hogy nekem is vannak ilyen rigójáim, szertartásaim, babonáim. Tehát, hogy valami apró probléma nálam is van, de szerintem szinte mindenkinél. Nem akarok most nagyon távoli vizekre evezni, de hogy igenis szembesültünk azzal, hogy én legalábbis, hogy valamilyen szinten én is érintett vagyok egy-két problémával, csak még elég pici módon.
Hogy nem
szorulok segítségre, csak hogy hordozom én is ezeket a problémákat.
Akit ezt a szót használtad, hogy szertartásosság, akkor neked is van ilyen, tehát...
Hogy... Van, mondjuk ez inkább lehet, hogy a színpadhoz köthető, vagy egyes előadásokhoz, vagy bemutatókhoz, amikor lehet, hogy ilyen hülyeség, hogy ez most így bejött, jó, akkor viszont mindig ugyanaz. Ez is egyfajta ilyen lököttség, de szerintem ugyanúgy minden családban megvan, hogy mit tudom én, mondjuk a folyékony szappan adagolót én csőrrel előre rakom. A másik, meg amikor mossa a kezét, akkor befordítja, és akkor megint megy az ember a fürdőszobába, mert miért van így, és visszafordítja, de szerintem minden családban van.
Fogkrém,
miért van így benyomva, az olló miért így van, amikor ennek így kéne lenni, mert megszólt, szerintem, hogy ez mindenhol előfordul, és akkor azt is mondhatnánk azt, hogy ez kényszer, vagy nem tudom én mit. Tehát, hogy ilyen, amikor piciről beszélünk, hogy mindenkinek van ilyen, szerintem ez körülbelül ez a kategória.
Van egy alapprobléma. Szerintem az szinte mindenhol, ugye, hogy rakjuk föl a WC papírt. Igen. Tehát, hogy általában a férfiak előre, valamiért vagy... kifelé lóg a WC papír, a nők meg valamiért...
Nem lehet,
igen, igen, igen. Ez és ezt én otthon is észrevettem, hogy a két nővel élek, ha bármelyikük rakja föl, akkor befelé lóg a WC papírt. Én pedig úgy szeretem, hogy kifelé lóg a WC papír, mert hogy úgy kell lennie, de ez is egy ilyen örök vita téma.
Lehet, hogy ti még akár a honvédségnél is úgy tanultátok, mindegy. Most azon gondolkozom, hogy...
Hajtogatós
volt, jó, az más történet. Hogy ugye a műfaji meghatározás komédia. Na most, hogyha az ember tényleg egy konkrétan egy pszichológusnál, vagy pszichiátriai rendelőben, ha várakozik, hát most azt gondolnám, hogy azért ez nem olyan vicces, legfeljebb. Néha vannak olyanok, hogy akkor én nem tudom, Napóleonnak képzelem magam, de hogy ebből hogy lehet komédiát csinálni? Tehát, hogy mi az, ami végül is ez az emberi bogarasság, vagy nem tudom, és hogyha sok ember összegyűlik, na kész, akkor az meg biztos, hogy komédia lesz?
Megint csak oda visszatérve, hogyha nézünk egy darab kényszeres embert, ugye, akinek megvannak ezek a külső szemlélőnek számára vicces dolog, hogy ötször kezet mosok, és letörlöm a széket, mielőtt leülök, és miután ez folyamatosan, ez minden egyes mozdulatomnál ez van, egy idő után ez átlép egy ilyen humoros részbe, mert nem értjük. Főleg úgy, hogyha mondjuk más helyzetben egy rossz végszót ad valaki, vagy éppen csinál valaki valamit, amire ez válaszolódik. Tehát, hogy rengeteg humorforrás van ebből, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy túl azon, hogy szeretnénk kijátszani ezt a tényleg tűzijátékszerű bohózatot, itt amit keresünk ebből az egészen, hogy mindegyik ilyen kényszeres viselkedésnek egy picit a mélyére akarunk kaparni, hogy ez miért is van. Tehát miközben ugye egy terápia, egy terápia arról szól, főleg a csoportterápia, hogy valahogy a résztvevőknek az érzékenységét a másik problémájával szemben kicsit elősimogatni, a másik az, hogy rájöjjenek ezek az emberek, hogy nem csak nekem van egy problémám, hanem a másiknak ugyan ő más csinál, de neki ez legalább akkor a pusztító dolog. Na hát erről szólna az, hogy nevettetünk, de közben meg valamilyen szinten, ha ez az előadás azt éri el, hogy innentől kezdve a nézők másképpen néznek az ilyen vagy ehhez hasonló emberekre, egy kicsit megértőbben, elfogadóbban, akkor már nem keveset tettünk.
Nyilván ez az előadás, mint minden más műfajú előadás, létrejöhetett volna a rendező instrukcióval, vagy utánaolvasással, de ugye, ahogy említettem is, többször is szó esett róla, egy szakember, konkrétan pszichiáter orvos is segített, sőt, még más szakember is volt, vagy csak ő volt, aki segített a munkát.
Én korábban,
munkát.
Amikor készültem, akkor én még korábbi ilyen terápiás dokikkal beszéltem Pestán.
Hát hogyan tudott ő mondjuk segíteni nektek színészeknek mondjuk így a személyes találkozással? Most Jani, ahogy említetted, olyanokra világított rá, ami azt gondoltad, hogy az mondjuk neked egy evidens viselkedés, de mi az, amit mondjuk a karakteretekből jobban ki tud hozni, vagy hogy jobban átéljétek magatokat, mert nyilván az sem jó, hogyha valaki túlzásba esik, hogy most túlzottan játszon el egy olyan szerepet, amit nem feltétlenül egy túlzott magatartással kell eljátszani. Afi például te ezt.
Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezzel kapcsolatosan mindannyian rengeteg ilyen dokumentumfilmet néztünk, azért, hogy közelebb kerüljünk, noha vígjátékot játszunk, hogy ezeknek az embereknek a lelki világához, hogy mi motiválja őket, vagy mi az, ami ilyen kényszeres dolgokba, és sokszor elképesztő kis pici dolgon siklik el az egész, és mondjuk valaki kényszeres lesz, egy anyuka, és mondjuk utána kényszeres lesz a két gyereke is, mert otthon ezt látja, tehát azért ez valahol nem annyira vicces dolog, de nagyon sok ilyet néztünk, és szerintem nagyon fontos az is, hogy amit csinálunk, mindenki a saját maga szerepét, hogy akkor lesz vicces, hogyha ezt halál komolyan csinálja. Mert hogyha vicceskedik, akkor az ilyen kutyakomédia lesz, de hogyha ezt halál komolyan gondolja, és halál komolyan gondolja azt, hogy nekem most nem tudom, hányszor keresztet kell vetnem, mielőtt leülök, vagy nem tudom én, hányszor kell padlótisztítóznom, hogy az ott jó legyen, vagy ne legyen bacillus, tehát hogy azt hiszem, hogy valóban, tehát hogy komolyan kell ezt venni nekünk, és akkor talán vicces is lesz. De mondom, nagyon sok dokumentum filmet néztünk ezzel kapcsolatban, és hát azért megdöbbentő.
Abban is segített, hogy azt megértsük, hogy ezek a betegek hogy élik át, hogy élik meg a saját betegségüket. hogy milyen hatással van az ő életükre, a környezetükre, a családjukra, hogy mennyire megkeserítik saját maguk, önmaguk életét, és főleg a környezetüket. Tehát igazából ez volt, ami miatt nagyon fontos volt, hogy találkozzunk egy szakpszichológussal, és hogy nagyon jó volt látni ezeket a filmeket, hiszen nagyon fontos volt, hogy megismerjük ezeknek a betegségeknek a tragédiáját. Uh-huh. Hogy hová vezetnek ezek a betegségek.
És még csak annyi, hogy ezek a betegek, ők abszolút tudatában vannak, hogy ők betegek. Mi a problémájuk? Csak nem tud ellene tenni. Ez a borzasztó, hogy tudja, hogy ez nem jó, hogy megkeserítette az életét, hogy elveszíti az állását, mert nem tud elindulni otthonról, mert 1200-szor visszamegy megnézni, hogy bezárta az ajtót és elzárta mindent. Tudatában van, de mégsem tud szabadulni, mert van egy sokkal súlyosabb kényszerképzet, hogyha ezt nem teszem meg, akkor mi fog történni?
Tehát, hogy az okok, tehát azért volt nagyon fontos a szakembernek a segítsége, hogy honnan jönnek, honnan erednek ezek a dolgok. Mert most csak a humor, ahogy kérdezted, hogy igazából én azt a humort szeretem, amikor nem poénok jönnek, hanem megvan az az igazsága, ahogyan én azt csinálom, csak az a közeg, amiben én ezt csinálom, hirtelen átkeretezi ennek a jelentését. Tehát mindig akkor van humor, tehát a humor meg a poén az, hogy fölépítünk egy világot, és egyszer csak a humor, vagy a poén, ami ott van a végén, az rádöbbent arra, hogy ez egy tök más vetületben teljesen mást jelent. És ez az igazi humor a dolognak, és ezzel próbálunk dolgozni itt folyamatosan, hogy mindegyik szereplőnek megvan a maga igazsága. Tehát most épp a Barát Zoli mesélte azt, hogy nézett egy olyan videót, ami döbbenetes lehetett, már kíváncsi vagyok rá, amikor négy Tourette-es beszélget. A Tourette-szindrómások azok, akik tikkelnek, meg állathangokat adnak, meg csúnyán beszélnek. És ez a négy ember akart egymással beszélni, de közben megvoltak a tikkek, és közben társalogtak. Na, ez kívülről nézve, ez tércsapkodós, nevetős poén, és miközben ők lehet, hogy az élet értelméről beszéltek, vagy valami más témáról, csak közben füttyöggettek, meg nem tudom mit. És csak visszatérek, hogyha a néző ezt valahogyan felfogja, hogy ez egy tök más világból eredeztető viselkedés, akkor érzékenyebb lesz erre.
Most pont ezen gondolkoztam tényleg, hogy ezt nagyon nehéz lehet eljátszani, mert ugye itt most, igen, ahogy mondtad, hogy tehát nem szabad, hogy kutya komédiává váljon, mert hogy alapvetően itt most, én értem, hogy komédia, meg persze egyik cél a nevetetés, meg a másik az, hogy tényleg azért így az ember, aki ezt majd megnéz az előadást, lássa, vagy elfogadja jobban ezeket az embereket, hogy most ezek problémák, tehát ők erről nem tehetnek, de hogy ebben úgy benne maradni, hogy ezt úgy eljátszani, hogy hitelesen, azért ez nem olyan, hogy kiállok egy nagy monológgal. Tehát ugye erre azért tényleg nagyon rá kell készülni nektek is, mert ez nem egy más állapot, hanem ez egy ilyen kényszeres cselekvés, hogy igen, akkor én most tikkelek, vagy drángatom a vállam, vagy nem tudom, tehát millió meg egy dolog van, de hogy ezt úgy eljátszani tényleg, hogy úgy hiteles legyen, de adjon egy pici humor, de hogy itt ugye azért egy betegség az nem vicces, tehát azért valljuk be.
Ennek a szélsősége Franciaországban alakult egy társulat, aztán ennek a mintájára Magyarországon is a Baltazár Színház, nem tudom, hallottatok erről. Igen. Ennek van egy francia alap, kik elkezdték ezt. Hát én ott láttam egy Rómeó és Júliát. Hát az döbbenet volt, amikor a különböző hátrányos helyzetű, nehezen beszélő, tikkelős gyerekek mondják, hogy Júlia szeretett.
Dankórosak.
A Baltazáron. Talán annyit még hozzá kapcsolnék, hogy a nehézsége is egyébként ennek a darabnak az, hogy amiről beszéltünk, hogy mindenkinek van egy kényszere. És ezeket a kényszereket először hogyan leplezzük egymás előtt, és amikor hangsúlyos mondani való van, arról ne vegyük el a figyelmet, de mindenkinek a saját kis életét, ennek a hat szereplőnek az alatt a másfél óra alatt végig kell, hogy vigye. Tehát következetesen végig kell, hogy vigye, hogy én most a kulcsaimat keresem, a másik takarít, a harmadik nem tudom én számol, és még sorolhatnám, de hogy ezeknek igazsága legyen. Tehát úgy következetesen végigvinni, hogy erősítsük is egymást. És hát aztán nyilván majd a végén kiderül, hogy mi lesz velünk.
Most ketten vagytok, addig van, amikor Afroditi, Rácz János, a Barát Zoli neve elhangzott, Barát Zolcsi, és 6 szereplős, tehát még akkor 3 kimaradt, kik lesznek?
Rajkovics, 7 szereplős, csak 6 beteg van. Tehát Rajkovics Viktória, Csató Norbert és Nagy Barbara, és akkor Nagy van Adrián. Egy asszisztens, a Nagy Adrián, aki ezt az egészet összefogja, vagy szeretné összefogni.
És akkor már nagy titkot nem árulunk el, orvos nem lesz. Orvos szereplő nem hallottunk, de inkább nem.
Nem mondtam, hogy nincs orvos.
Oké. Akkor itt nagyon csűrös, csavaros lesz a történet, de ezt majd megnézi mindenki. Ahogy az elején még felvezettem, hogy ez egy előbemutató lesz, most február 7-én lesz egy bemutatója, és majd a 2025-26-os színház évadban lesz a teljes repertoárja. Most akkor ebben az évadban, vagy februárban hány előadás lesz belőle?
Februárban lesz 4 előadás, és terveink szerint, hogy ne halljon meg az előadás, márciusban, áprilisban is lesz még egy-két előadás. Tehát előre dolgozunk.
De hozzá tehetjük azt, hogy a nézők számára talán ez azért lehet érdekes, mert stúdiószínpadon teljesen másként játszik egy színész, sokkal közelebb vagyunk a nézőhöz, tehát egészen más eszközökkel, vagy éppen nem eszközzel játszik egy színész a stúdiószínpadon, és teljesen más eszközzel fogjuk játszani nyilvánvalóan a nagy színpadon. Úgyhogy szerintem ez is egy érdekessége a dolognak, hogy egészen más.
Hát olyan intimebb.
Igen, sokkal intimebb, sokkal közelebb van például a stúdiószínpadon. De hát,
a színészeknek mindig nagyon hasznos, igen, hogyha stúdióba dolgoznak, mert egyszerűen próbára teszik magukat, hogy ne azon a nyelven fogalmazzanak, mint a nagy színpadon. Uh-huh. És mégis hogyan marad meg az intimitás, meg az igazság
a dologban.
Hát akkor ez most azért is külön jó, mert tehát én annak idén is nagyon sok stúdiószínházi előadást láttam, és mostában nem volt itt a színházban, úgyhogy akkor most újra végre le kell porolni a stúdiószínpadot. Hát köszönöm mindenkinek. Én biztos, hogy február 7-én itt leszek, engem nagyon érdekel a történet. Dimanapol, Afroditi, Baj József, Rácz János, köszönöm szépen.
Köszönjük.
Thank you.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,1,